Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
No, hát a vonal túlsó végén természetesen, ahogy azt megszokhattátok, hétfő reggel Adóvilág rovatunkban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Hát egyrészt nagyon könnyű dolgod van, mert Svájcról lehet mesélni nagyon sok minden, de egyrészt nehéz is, mert hát mivel a Svájc egy ilyen kiszámítható, nyugodt ország, olyan nagyon sok mindent mégse lehet. De majd meglátjuk, mi sül ki.
Hát igen. Egyébként szerintem tényleg rengeteget lehetne róla. Tehát annyira nem nyugodt ország, mert manapság minden változik, és ők is változnak. De nagyon érdekes egyébként. Az első talán egy találós kérdés lenne, hogy tudjátok-e, hogy Svájcnak miért CH az ország jelent mindenhol?
Sok mindenen gondolkoztam, de ezen pont nem.
Na, megmondom, én is rájöttem, mert Konföderáció Helvetica, tehát ez a...
Helvét szövetség.
Így van, igen. Tehát tulajdonképpen, hogy kicsit ráugorodtak így Svájcra, 26 kantonból álló konföderáció, amelyiknek a fővárosa már nem kimondottan Bern. Egyébként egy 8,6 milliós ország, így is 41 ezer négyzetkilométeren vannak, tehát egy halatlanul sikeres gazdaság. De ha végigfutunk röviden a történelmén, majd kicsit ugrálunk majd itt a témák között, de fontos végigmenni. Ők már 1291-ben egy három kantonos államszövetségbe beléptek, majd aztán 1353-ban ez 8 kantonra bővült, még 5 belépett. Aztán a történelem eléggé dobálta őket, tehát ugye a földrajzilag látjuk őket, ők északról voltak legjobban kitéve, mert délről, keletről az Alpok vannak, nyugatról meg a Jura hegység, és hát gyakorlatilag Németország felől nyitottabb leginkább az ország, egyébként közúton is ott lehet bejönni a legkönnyebben. És egyébként a helvétekre azok kelt a származásúak, és gyakorlatilag a római birodalom alatt települtek ők oda be, vagy azt megelőzően, tehát egy kelt a hátterű nép. Aztán ez ma már rengeteget változott. Na most átugorva a történelembe egy kicsit nagyot, ami 1815 óta nem vezettek háborút, tehát ez a semlegesség az országnak, ez nagyjából innen ered. 1848-ban hozzák létre az ő szövetségi alkotmányukat, ami ma is élvényben van. Egyébként az 1291-es a első szövetségi szerződésüket tekintik ma állami nemzeti ünnepnek. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos ünnepük, de az az alkotmány, ami alapján működnek, az az 1848-as, és egyébként érdekes módon az amerikai alkotmányt veszi figyelembe. Uh-huh. És még csak egy ilyen rövid kitekintés, hogy mi még közös Amerikában, például a fegyver. Tehát, hogy náluk szabad fegyvertartás van, és 2,3 millió lőfegyver van kint a lakosságnál, és ez nem csak abból van, hogy otthon a katona is, tehát otthon van a katona felszerelése, mert a svájci katonai csapatok vagy a hadsereg az nem olyan nagy, de egyszerűen a fegyvertartás is sokkal szabadabb, tehát megvannak a kategóriák, tehát nyilván egy kalasnyikóval nem fog otthon várni senkit, de csomó kézilőfegyver és így tovább engedélyezett. Ez nagyon érdekes, tehát ugye Amerikához ők eleve így kötődtek. 1850-ben vezetik be a svájci frankot, ami mai napig él, tehát az se egy fiatal valuta. Ami még ezt az időszakot jellemzi, hogy 1863-ban hozzák létre a Vörös Keresztet, ami azért érdekes, mert ugye nem csak hogy semlegesek, de egy-két ilyen olasz háborús élmény, amiben ők ugye nem vettek részt, de néhány vezető svájci üzletembert arra sarkal, hogy létrehozzák a Vörös Keresztet, ami egy ilyen hadisegélyezőként indul, és a központja Genben lesz. A második világháborúból Svájc akkor ennek rendje és módja szerint kimarad, de azért ez annyira nem triviális. A németeknek többszöri tervük van, hogy egy ilyen újabb anschlusszal őket is elfoglalják, és meghevelezzék, ez nem jön létre, nyilván a valószínűleg ők is érintettek voltak a Svájc függetlenségével a pénzmozgások miatt, illetve a szövetségesek is, hát sok vita volt, hogy bebombáztak Svájcba, ami nem esett a svájciaknak túl jó, ez egészen Zürichig jutott, szóval azért az nem a határterületük. Azt mondták, hogy a térképek meg a látási viszonyok nem voltak annyira jók, hogy a bombázás egy kicsit mellé sikerült. De ez egy ilyen figyelmeztetés is volt állítólag Svájcnak, hogy ne nagyon kollaboráljon a németekkel. De a lényeg az, hogy ők a marsonsegélyből, meg jó átételből is kárpotolták magukat. Tehát ilyen szempontból ők ezekből, tehát nem voltak általánosan bombázva, ezek úgymond ilyen véletlenszerű dolgok voltak, de kaptak ők is egy picit.
Hát de azért a nagy rész kimaradtak a második világháborúból, és ezen azért ők sokat nyertek. Az nagy, biztos. Nagyon, hát hiszen nem kellett semmit újraépíteni, meg újraindítani.
Így van, hát volt valami, de igazából mondom, ők jelentősebb kárpótlást is kaptak. Tehát ez egy, tehát ők nem voltak háborúban résztvevő felek, így ahogy mondod. Tehát most ugye a háború utáni időszakot nézve az EU-val mindig egyfajta együttműködésben voltak, de nem tagjai az EU-nak. És érdekes módon most 2021 májusában tervezték azt, hogy kicsit bővítik a megállapodás és a szabad mozgás paraméterrendszerén nem tudtak megállapodni, úgyhogy egy 7 éves tárgyalási szakasz a mostani együtt, tehát a korábbi együttműködési megállapodás bővítésére ez megakadt. Tehát ők ugyanez a migráció körüli téma, tehát a munkaerő szabad mozgását ők nem támogatták ilyen szempontból. Ez egy érdekes dolog. Aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább, mert azért a szándék megvan, tehát a két meg fogjuk látni, a két gazdaság nagyon erősen összefügg. Na most földrajzilag is egy hatalmas izgalmas területről beszélünk. Az általános magasság az a tengerszint fölött van 600 méterrel, de azt is látjuk, hogy a terület közel 60%-át hegyek borítják, amiből hát kb. 30% az erdőgazdaságra használható. A legmagasabb csúcsuk az a Dufour csúcs, egyébként a Dufour az egy katonatábornok volt, aki egyébként topográfiával, tehát térképészettel foglalkozott, és ő mérte fel ezeket a csúcsokat, meg rengeteg ilyen térképészeti szabadalma vagy fejlesztése volt, őről nevezték el egy csúcsot, és az 4636 méter, de egyébként 48 hegyük van 4000 méter fölött. Tehát ez egy elég komoly szám. Azt is látni kell, hogy a Európának a vízkészletnek 60%-a itt van, több mint 1500 tavuk van, tehát édes vízkészletről beszélek. Ez egy elég, szintén egy elég komoly tehát arány. Na most a hegyekben réz, vasérc, nikkel, molibdén, cement, szóval rengeteg minden van, de bányászatban korlátozás van. Tehát a svájciaknál ez a környezetbarát életmód, tehát az iparágoknak a beengedése, főleg olyan, ami környezetet rombol, az nagyon korlátozott, és csak belföldi felhasználásra engedélyezik a bányászatot, tehát exportra nem. És emiatt jól lehet, sok minden van a földben, gyakorlatilag a bányaiparok nem futott fel annyira. Na most az elektromos áramnak a 60%-át egyébként vízi erőművekből nyerik, 34% a atomenergia, és a többi csak a megújuló, de azért ez is egy nagyon, nagyon környezetbarát áram előállítási modell. Most a városokról annyit, hogy a legnagyobb város az Zürich 340 ezer fővel, tehát azért az se egy túl nagy világváros, így láttuk Bécset 1,8 millióval, Genf 180 ezer, 184, Bázel 164, Lozan 139, tehát azért azt nagyjából látjuk, hogy nagyon sok a kisváros, tehát viszonylag egyenletesen a középső területen egyenletesen eloszlik a népesség. A gazdaságról azt kell tudni, hogy...
Hát a hogy bankszektor?
Ne, érdekes módon nem egyébként, meg fogod látni. A bankszektor az egy markáns...
Élelmiszeripari és gyógyszeripari nagyhatalom.
Abszolút, mindjárt mondom, így van. Tehát először is azt kell látni, hogy a legnagyobb partnere a svájci gazdaságnak az EU 50%-ban. Tehát amiről beszéltem, az EU megállapodás az nekik nagyon-nagyon fontos. Viszont ezen belül ők nagyon-nagyon jól mozogtak, meg világviszonylatban is. Tehát egyébként róluk mondják, hogy ők a legkevésbé korrupt gazdaság a világon, tehát ők a belső, de a világ 20. legnagyobb gazdasága nominális GDP-be. Szóval azért ez a kis országtól szerintem egy elképesztő jó eredmény. Ausztria 28., Németország abszolút értékben a 4. Tehát azért így most a DAC országokat nézzük, tehát ezt a 3 országot, ebben azért ez egy elég szép pozíció. És a világ 5. legversenyképesebb országának gazdaságának tartják, ebbe benne vannak az intézmények, az infrastruktúra, oktatás, munkaerőpiac és így tovább, ami szintén meglepő. Tehát ez nem egy olcsó ország, az egyfőre jutó GDP-je is alattom most 80 000 dollár per év fölött van, uh-huh. amivel egyébként a 6. úgy nagyjából a világon, tehát az első Monaco a 190 000-rel, csak hogy lássuk, ami sokkal kisebb, Liechtenstein a második 180 000, az ugye szomszéd, és szintén alacsony létszámú terület. Harmadik Luxemburg, az EU-s a 115 000, aztán van 2 amerikai, Bermuda és a Cayman Island, azok 117 vagy 90 000 euró, és Svájc a 6. 86 000-rel, és 7. egyébként az írek, tehát az EU-ban ez egy eléggé komoly. Versenyképességben is egyébként az 5. helyük nagyon-nagyon komoly, mert előttük csak Szingapur, USA, Hongkong és Hollandia van. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon jó pozícionált gazdaság. Mi egyébként versenyképességben a 47-ek vagyunk, tehát azért van még mit ledolgozni, de hát egészen mások az adottságok. Most a főiparágaik azok gépgyártás, vegyipar, óraipar, ékszeripar. Az ékszeriparnál egy dolgot nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy kevéssé tudott az, hogy Svájcban öntik le a világ aranyának kb. 70%-át. Tehát amikor kibányázták az aranyat, és a nyers arany megvan, akkor azt ugye le kell önteni, és finomítani kell, tehát meg kell tisztítani, és így tovább, és ennek a 70%-a a svájci öntödékben történik. Tehát ők a precíziós öntésben egy csomó mindenben nagyon-nagyon élen vannak. A gyógyszeriparuk gyakorlatilag az meghatározó.
Hát, igen. Világhírű, igen.
Így van, bank, biztosítás, élelmiszeripar, ahogy mondtad, most néhány ilyen komolyabb cég, csak hogy lássuk, hogy miről beszélünk, a Glencore kereskedelemben, itt van Nestlé, Novartis, La Roche, akkor AVB, Adecco, akkor a UBS, ugye a gyakorlatilag a Credit Suisse, ezek mind ott vannak, de hát a
Lindt Csoki.
Igen, szóval...
Szmacsóra,
így van. Így
és van, a Rolex, hogy el ne felejtsük.
Így van, egyébként...
és a svájci gárda. A Vatikán.
Az már egy kis másról van, így van. Tehát az adóilag nem lesz külön téma a Vatikán, de hát látjuk, hogy azért a svájci fegyverviselés és a önállóság úgy látszik, hogy mégiscsak meg a hagyományokat teremtett. Tehát annyit, azért látni kell, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon ütőképes gazdaság, és nem, tényleg nem a szélség, nem a bankipar látja. A bank és pénzügyi szektor nekik utóbbi időben problémát okozott, elég sokat, mert ugye mind a két bankot, az UBS is és a Credit Suisse is Amerikában rommá bírságolták különböző nem legális.
Hát meg ez a trend, amiről te is nagyon sokat beszéltél, hogy átláthatóság, elszámoltathatóság, adatcsere, adóelkerülés elleni küzdelem, ez feladta nekik a leckét. Mert ugye ők arról voltak híresek, hogy mindenki oda menekítette a vagyonát, aki féltette.
Így van. Ennek két oka volt. Egyrészt akkoriban még voltak ezek az anonim számlák, és ugye, hogy beszéltünk, hogy a náci Németország sem szállta meg, hát végül is valószínűleg azért, mert a náciknak is jelentős számláik voltak, és szerintem az önmagában egy érdekes dolog lenne, hogy hány anonim számla volt mondjuk a 50-es években Svájcban, és hány elhagyott számla volt, ami például mondjuk adott esetben akik nem élték túl, és a pénz a bankban maradt. Tehát Nagyon érdekes a svájci gazdaság, de a bankszektor az nekik problémává vált. Próbálják egyébként megreformálni ezt a bankszektort különböző megoldásokkal. Én azt látom, hogy fintekben nincsenek nagyon az élen. Próbálnak nyitni ilyen bitcoin, meg egyéb gyakorlatilag blockchain irányba, de hát ez azért nem könnyű. Na. Szóval annak ellenére, hogy nagyon élhető a digitális nomádoknál, ez az ország sehol nincs. Tehát gyakorlatilag ez...
Hát nekem se ez jut eszembe, hogy akkor digitális nomádok egyenlő Svájc. Előbb jut eszembe Észtország, igen. Nem, tehát van, ez még gyerekcipőbe jár, de azért azt ne felejtsük el, a svájciak belekezdenek valamiben, azt nagyon komolyan gondolják, úgyhogy nem is biztos, hogy ez így marad.
Ez így van, ez abszolút egyetértek. Na most az adórendszerükben azt kell tudni, hogy ők az OECD átlaghoz képest alacsonyabb adókulcsúak. Az OECD átlag az 33-34%, és ők 28 körül mennek, tehát egy elég kedvező adórendszerük van, ami sok speciális vonást tartalmaz. Most először mi az a jövedelemadóba belemegyünk, az áfájuk az nagyon kellemes, mert az 7,7%. Tehát Svájc az...
Hát innen a 27-ről szemlélve ez több, mint kellemes, igen.
Igen, és a kedvezményesük az 3,7. Szóval ők azért nem terhelik a fogyasztást túl, de másik oldalon a jövedelmet sem. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a fenébe csinálják ezt. Egy biztos, hogy a felhalmozás náluk, tehát a tőke jövedelmek azok alapvetően adómentesek. Most ő neki kétszintük, mint ahogy az USA-ban is láttuk, meg látjuk, itt Svájcban is kétszintű az adózás, ők ezt elég komolyan veszik, mind a társasági, mind a személyi jövedelemadó, tehát a magánszemélyek adózása. A federális szinten van társasági adó, ez effektív 7,8%, ami nem túl sok. Gyakorlatilag a kantonális, hát ahhoz egy nap kevés lenne végigmenni ezen a 27 kantonon, hogy mit csinálnak, de egy biztos, hogy eltérő. Tehát gyakorlatilag, ha Svájcot adótervezési oldalról nézzük, akkor egyáltalán mindegy, hogy ki hol és mit csinál, mert egészen eltérő szabályok vannak. De alapvetően azt látni kell, hogy van, ahol a kantonok azt mondják, hogy én kantonári szinten nem is adóztatom, ami nem nálam történik, és így például nagyon komoly kereskedelmi központok jöttek létre Cugban, tehát ha az ember végigmegy Cugba a főutcán, olyan cégeket lát, azt hiszi, hogy Európa főutcájában, tehát tényleg elképesztő nagy kereskedő cégek vannak ott, de van, ahol alapvetően ott is adóztatják, itt nagyon, nagyon, nagyon erős a szórás, de úgy általában azt lehet mondani, hogy a átlagban most az, ami megint egy ilyen zavaró 11 és 20% közötti az összadó terhe egy ilyen cégnek. Na most itt fontos megemlíteni, ugye, amiről beszéltünk, az OECD Minimum Corporate Tax, vagy ezt az egész BEPS kapcsáni mostani koncepcióját, amiben Svájc részt vesz aktívan, tehát ők már ott 2023-tól be is kellene vezetni az OECD szabályok, vagy a megállapodás szerint ezeket a változásokat, aminek két nagy ága van, amiről beszéltünk már röviden. Az egyik a minimum társasági adó, ez a 15%, amit ismerünk, a másik meg az elosztási szabályok, hogy bizonyos nagyságrendű cégek, tehát olyan koncernek, amelyiknek a bevétele 20 milliárd dollár fölött van, és minimum 10%-os nyereség hányadra dolgoznak, akkor a 10% feletti nyereséget el lehet osztani, ottól a működés folyik. Egyébként ezek adójogilag irgalmatlan bonyolultak lesznek, de ami érdekes választ, hogy annak ellenére, hogy nagy cégeik vannak, ez az egész OECD törekvés a keményebb részt összesen 4 cégüket érinti, tehát a Novartis, a Nestlé-t, a Roche-t meg az ABB-t, míg ez a minimumadó, amíg 750 millió euró fölötti cégeket érinti, az maximum 200 cégüket. Tehát azt lehet mondani, hogy Svájcnak egyáltalán nincs veszélybe ez a fajta adókedvezmény rendszere. Valami biztos, hogy lesz új elosztás, de nem nagyon fog ez bejönni. Na most náluk komoly teherként. A magánszemélyeknél a jövedelemadó az hát nagyon-nagyon kedvező. Tehát nem véletlen, hogy nagyon sok cég oda teszi a dolgozóit, oda tesz szolgáltató központokat, meg egy csomó mindent. Nyilván drága Svájc, és ez egy hátrány, de az adókulcs a legnagyobb, magas, legmagasabb SZIA kulcs az 13% körül van. Tehát itt is ilyen, ugye kantonális szinten látni kell, tehát van a federális az 11 körül, van a kantonálisnál a legmagasabb az 13, tehát ez nagyjából összeadódik, meg van a különböző beszámítások, tehát ez már egy komoly érettségi matek feladat lenne egy svájci adó számítást elvégezni, de amit látni kell, hogy több mint 40 milliárdosuk van. Tehát ami azért nagyon érdekes, mert 40 milliárdos az nem kevés, és hát ők azért világviszonylatban is jegyzettek, és őket azért is tartják, tehát a tőkejövedelmek is azért is tudnak, egyrészt a felhalmozást ők mentesítik. És ettől van ennek az országnak ilyen óriási vonzereje a külföldi tőke szempontjából, magántőke szempontjából. A letelepedés már messze nem olyan egyszerű, de le lehet telepedni. Az ingatlanvásárlás sem olyan egyszerű, de lehet vásárolni. Tehát különböző speciális szabályok vannak rá. De a dolognak a fő lényege az, hogy itt alapvetően a tőke jövedelmeknek a kezelése SZIA oldalról szinte döntő hányadban mentes. És ezért volt például, hogy az IKEA vezér az Svájcba halt meg. Tehát de a svájci külföldi milliárdosok listája sem kevés, de Svájc saját alanyi jogon, nemzeti jogon aztán 41 milliárdost számol, ami dollárban, ami egyáltalán nem kevés. És ezek a milliárdosok azért is fontosak, mert Svájc, ha belegondolunk a világgazdaság szempontjából, ugye ez egy tengeri hozzáféréssel nem rendelkező ország. Tehát Svájc gyakorlatilag a gazdagságát úgy teremtette meg, hogy teljes mértékben kimaradt a világ újrafelosztásából. Tehát nem voltak gyarmatai, nem volt flottája, nem volt semmi olyan fajta lehetősége, hogy a világkereskedelme bekapcsolódjon. Tehát ez a helvét teljesítmény az ettől ilyen óriási, és ettől ilyen tiszteletre méltó. Egyébként a vitorlázás iránt elég erős a vágyuk, mert a harmadik leggazdagabbjuk a Ernesto Bertarelli, az Alinghi néven létrehozott egy vitorláscsapatot, és ők az Amerika kupát, ami a világnak a első számú vitorlás versenye 2003-ban és 2007-ben megnyerték.
Na, hát akkor tengerre helvétek.
Így van, és nagyon komoly. Tehát én így gondoltam elmondani Svájcról, de tényleg órákat lehetne beszélni, adójogilag rengeteg speciális.
Azt írja Laci hallgató, hogy Svájc a múltjából él és virágzik. Ezzel azért vitatkoznánk.
Ezzel én is vitatkoznék. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon meg kéne tanulni tőlük két vagy három dolgot. Egy, hogy ők hihetetlen stabilak, tehát hogy nem inognak meg, viszonylag kitűzött irányokban és értékek mentén mozognak, látjuk 1848 óta. Ez egy nagyon komoly dolog. Kettő, viszonylag és az adórendszerüket is nagyon stabilan működtetik, de az adórendszer az csak egy következmény ebben, tehát nagyon, azt tudjuk, hogy a svájci oktatás milyen, tudjuk, hogy milyen a svájci infrastruktúra, tehát a svájci vonatos vicceket azért elég jól ismerik. Tehát itt egy csomó olyan dolog van tényleg, amitől a versenyképesség ennyire elő van, ez megy. Úgyhogy nagyon kedvelem Svájcot, mindig ugye a gazdagság jut mindenkinek először, tényleg nem véletlenül, de ettől függetlenül nagyon komoly alapiparágak vannak. Tehát a svájciak a precíz, a finom mechanikai és egy csomó mindenben nagyon-nagyon, tehát az óra az egy gyenge származéka annak, amit ők tudnak. De hát arra gondolunk, a CERN a világ első számú egyik atomkutató központja. Ők azért nagyon elő vannak.
Hát vagy mondjuk azt mondjuk, hogy a múltból élünk, miközben a világ legnagyobb gyógyszer és gépipari cégei ott vannak. Tehát akkor még mindig a kalmópirinnát tartanának, hogyha a múltból élnének. Ami nem feltétlenül rossz, hiszen tudjuk, hogy jól bevált recepten nem illik változtatni, de ezek a cégek, amiről beszéltél, a Roche, meg a többiek, azok hát pont a gyógyszeripar élvonalában vannak. Abszolút. Folyton innoválnak. Tehát, hogy...
Igen, és az adórendszer gyönyörűen kiszolgálja őket, és nagyon úgy néz ki, hogy OECD ide vagy oda, ők ebből sem fognak rosszul kijönni. Tehát van mit tanulni.
Okay. Ez a helyzet. Zoli, nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szívesen.
Nagyon érdekes volt ismét. Szép napot, jó munkát neked is.
Köszi nektek is. Sziasztok!
Szia!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Csak egy zárójeles megjegyzés, hogy a vonatos, svájci vonatos vicceket említette Zoli, és pontosan elgondolkodtam, hogy szerintem sehol a világon nem mertem volna azt megkockáztatni. Tehát teljes lelki nyugalommal, hogy az ország egyik feléből megyek vonattal, és Bázel vasútállomására a repülőgépem előtt, indulás előtt másfél órával érkező vonatra kényelmesen üljek, és egy percig se aggódjak, hogy lehet-e bármi, hogy lekéshetem a budapesti gépet.
Durvább, mint a japán
állam vasút. És ugye volt egy 4 perces késés így menet közben, amit aztán behozott, nagyon rövid időn belül, de azon is meglepődtem, és egészen másodpercre pontosan érkezett meg. Bázelben, az a tényleg van alapja. Na.
Na, hát hogy Svájc a világpolitika palettáján ott van-e, meg mi módon erről fogunk beszélgetni, de csak a rövid hírek után.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Zeneileg is Svájcban kalandoztunk, és a Yellow duótól idéztünk. Egyébként ők, a Dieter Meyer 76 éves, ha jól emlékszem, de tavaly is volt egy új lemezük, és aktív a duó, érdemes belehallgatni, természetesen slágerlista vezetők lettek Svájcban, illetve Németországban is elég magasan jegyezték, hogy lényegében az összes lemezüket 78 vagy 79 óta, mióta ők működnek. De itt van velünk, maradunk persze Svájcban, Feledi Botond, külpolitikai szakértő, jó reggel, szia!
Jó reggel, sziasztok!
Hát miről fogunk beszélni Svájccal kapcsolatban? Nem egy világpolitikát formáló alakulatról van szó, hát első számú exportcikkük szerintem a Federer. Így ilyen világpolitikailag. Viszont az nagyon érdekes, hogyha ránézzünk a térképre, akkor körbevette az EU.
Abszolút körbevette az Unió, de egyébként a világpolitika sem áll távol. No. Szerintem talán még veletek is beszélgettünk arról, hogy a frissen beiktatott új államfő gépárban nem volt az, aki fogadta Joe Bident és Vladimir Putyint ebben a csinos genfi villában. Uh-huh. A most tavaszi orosz-amerikai csúcs találkozón, és ez kifejezetten jellemző a svájci diplomáciára, tehát ezzel a mondjuk talán, hogy aktív semlegességgel jellemezhető.
Ja igen, igen. Most akkor zöldséget mondtam, mert hogy igazából, hogyha valakinek vitája van egy másik valakivel, most országokra gondolok, akkor irány Genf, és ott beszélik meg.
Így van, akkor irány Genfi hotelszobát, amit esetleg az ENSZ-nél tud tárgyalni, tehát egész biztos, hogy Genf azért az ilyen hosszabb konfliktusokban egyébként éppen az afgánoknál is megjelent valahol, valamilyen formában, mint tárgyalási helyszín, ami pedig van, mert hogy annak idején a Népszövetség már akkor a svájci szövetség ebből is oda tette a székhelyét. Akkor egyébként éppen megpróbálták rávenni Svájcot egy úgynevezett differenciált semlegességre, ami azt jelentette, hogy lövöldözni nem kellett, tehát katonák semlegességet, de a szankciós politikában részt kellett volna venniük. Hát ez nem tartott sokáig, egyébként ebből is kiugrottak aztán, ahogy forrósodott Európában a hangulat, és azóta is ezt kőkeményen tartják, tehát tényleg abszolút meghatározó külpolitikai alapjának, ami egy négy háború alatt is igyekeztek tartani, tehát egész konkrétan egy
Botond, na kezd nagyon rossz lenni a vonal, és nem hallunk, nem tudom, hogy arrébb tudsz egy kicsit menni esetleg, ahol jobban járnak a rádió hullámok, vagy nem tudom.
Húha, próbálok egy ablakból kilógni, sokkal jobban nem merek, de remélem, most valami jó.
Most jobb, igen.
Most igen. Így szokott lenni, ahogy szóvá tesszük, azonnal megjavul, majd utána megint elkezd romlani, de most akkor igen.
Jó, tehát a lényeg az, hogy annyira semlegesek voltak ugye a második világháborúban, hogy még amerikai pilótákat is háborús hadifogolynak ejtettek, akiket csak a háború végén akartak kiengedni. Aztán
na, nekem legyen mondva egy svájci hadifogság.
Egyébként hát pont ez volt a cél, tehát az amerikai pilóták tudták, hogyha már nem érnének vissza a bázisukra, akkor inkább Svájcba szállnak le, mint Németországba, vagy más elfoglalt területen, úgyhogy ez egy teljesen bevett módi volt, és hát mivel a turizmus ugye szünetelt a háborús évek alatt, ezért kiválósi központokban voltak a hadifogolytáborok.
Jaj, ne, hát azért ez már túlzás egy kicsit, na jó, igen.
Gyakorlatilag egy varázshegyen lehetett mindenki. Jó, tehát ez a semlegesség, ez kitart, ami ami a belpolitikát illeti, egyébként egy nagyon színes, nagyon szép, közvetlen demokratikus hagyományokkal rendelkező ország, tehát tényleg idén is három óriási nagy népszavazási csomag van. Tehát nem nemzeti konzultáció, vagy ilyen postátus, hanem a pártok által kezdeményezett, vagy más módon napirendre tűzött kérdésekről valóban szavazhatnak az állampolgárok. És csak, hogy érzékeljük ennek a sok színűségét, tényleg hihetetlen érdekes, hogy mondjuk a most márciusi népszavazási körön ugye volt három kérdés. Az egyik ebből a gazdasági megállapodás Indonéziában, ugye gondoljuk el, amikor egy hasonlót itthon referendumra tűznénk. A másik az elektronikus azonosítási szolgáltatásokról szóló szövetségi törvény, és csak a harmadik volt a teljes arcot eltakaró hijáboknak a betiltásáról szóló kezdeményezés, amit egyébként nagyon pici, de érezhető többsége végül elfogadtak.
Nagymamám azt mondta volna, hogy jó dolgukban megvesznek.
Nem. Egyébként az a furcsa, hogy így nézve ezeknek a népszavazásoknak az eredményét, időnként az a benyomás az embernek, hogy a józanész diadalmaskodik. Tehát, abszolút, hogyha igen. Svájcba bedobnánk azt, hogy akkor most járjon-e alanyi jogon minden svájcinak ingyen sör, akkor nem biztos, hogy az az eredmény jön neki, hogy igen.
Abszolút. Tehát a COVID-törvény is egyébként végül egy későbbi népszavazási fordulóra ki lett tűzve. Most szeptemberben is lesznek szavazások. A zöld párt javaslatát azt megpróbálták, pont a néppárti legnagyobb kormányzó párt, egy óriási koalíció van egyébként hatalmon, a kormányzó párt népszavazással megakadályozni, de aztán végül ott megszavazták. Tehát gyakorlatilag a népszavazás, a politika folytatása más eszközökkel, ami tökéletesen működik, és mindenki kampányolgat kicsit, valamikor a kantonokban teljesen eltérő eredmények születnek. Egyébként talán itt érdemes még egy fél gondolatra megállnunk, mert nagyon kevés ország van Európában, ha egyáltalán van még másik ilyen sikeres ország, ahol az állam identitása nem etnikumra és nem nyelvre épül, hanem egy közösségbe való tartozásra. Tehát egy icipicit kezd a posztmodernusára hasonlítani ebben, hogy mindenféle nációk, de végül is egy útlevél körül ott osztoznak, vagy egy lobogó alatt osztoznak. És ez itt is így van. Tehát Svájc egy picit annyiban hasonlít Belgiumra, hogy bár 3+1 nyelv van használatban, de ezek egyébként szeparáltan, tehát az egyik kantonban ez a nyelv, a másik kantonban az a nyelv, és alig van néhány két nyelvű egység, egyébként vannak ilyenek, Freiburg is ide tartozik, tehát lehet ilyet találni, de nem ez a jellemző, hanem mindenki éli a maga kis életét a maga kantonjában, és néha összejönnek a szövetségi gyűlésben, van egy szövetségi elnökük, de egyáltalán nem ez az egyetlen és meghatározó szint. Tehát szerintem egy gyönyörű modell az állami működésnek egy modern és tartós formájára, amire egyébként alig, hanem az Unióból is lehetne tekintgetni majd egyes példák kapcsán. Úgyhogy ilyen szempontból a belpolitikája egy nagyon-nagyon színes, nagyon sok párti, a zöld pártban is több van, most ők vannak ellenzékben egyébként a 200 fős alsóházban. Úgyhogy kifejezetten egy közeli, népközeli vagy szavazó közeli belpolitikát folytatnak.
Oké. Nagyon érdekes volt. Majdnem azt mondtam a bevezetőben, hogy annyira unalmas, hogy egy ország, hogy minden működik, minden rendben van, senki nem jön elő megvalósítatatlan hülyeségekkel, megkérdezik az embereket, az emberek pedig, hát mit ad Isten?
Igen, akkor leszavazzák.
Normálisan döntenek, tehát hogy egy csomó minden, ehhez képest milyen színesre sikerült.
Abszolút,
ez
és jó működő rendszer, igen. Igen.
Uh-huh.
Köszönjük szépen.
A miniszterelnök mégiscsak egy szőlőtermesztő, tehát...
Ott nagy baj nem lehet. Igen.
Tehát itt tudna kapcsolódni a magyar kapcsolatokhoz egész biztosan, és hát azért azt hozzá kell tenni, hogy a 8 egész valahány milliós lakosságnak az egynegyede nem rendelkezik állampolgársággal. Tehát a háromnegyed az, aki szavaz, és egy picivel többennél a 25%-nál a bevándorló háttérre rendelkező statisztikai szám, tehát ez körülbelül 33-36% között mozog mostanra. Úgyhogy ilyen szempontból is azért színes, és az egynegyed nem állampolgár, az megint csak egy európai mértékben egy óriási szám. De mégis menedzselik, nyilván ők is várják azt, amikor majd beadhatják a kérelmet.
Okay. Jó, nagyon szépen köszönjük!
Köszönöm, szervusztok!
Szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel vázoltuk fel Svájc portréját a világpolitikában.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.